Gyerekek, egy kérdésem lenne hozzátok, hogy amikor ősszel, ha megnézitek a fákat, akkor milyen színű leveleket találtok? Ugye most már lassan közeledik a tavasz, de azért gondoljunk vissza egy kicsit az őszre. Igen? Sárga? Narancssárga, piros és barna, nagyon jó. Tud még valaki esetleg mondani egy színt? Hogy néha zöld is pontosan. Meg rozsdabarna, meg a barna, meg a sárga különböző árnyalatai. Nagyon-nagyon sok minden, sokféle színű lehet egy ilyen őszi erdő. Egy érdekes esetet szeretnénk nektek elmondani, de közben még egy kérdésem lenne. Jártatok-e esetleg Martonvásáron? Van ott egy szép kastély. Volt-e már ott valaki? Gyerekek, ti még nem felnőttek? Tőletek kérdezném, járt-e valaki Martonvásáron? De kezeketől, aki járt kastélyparkban? Csak ketten. Hát ez egy érdekes dolog. Érdemes elmenni. Innen nincs messze, tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy a Martonvásári kastélyparkot látogassuk meg. Rendkívül szép. Van ott egy szép nagy kastély, és egy gyönyörű szép arborétum. Körülötte egy tavacska is van. Úgyhogy gyerekeknek is nagyon jó kis kiránduló hely lehet. Na hát képzeljétek el, hogy mi egyszer a családdal most a legutóbbi őszön elmentünk oda. Ugye feleségemmel és két kisgyerekünkkel, Balázsral és Marcival együtt. És volt egy érdekessége ennek az útnak, mégpedig az, hogy Balázs meg Marci kérték, hogy hadd hozzának el egy olyan kis vasúti kocsit, egy ilyen fából készült vasúti kocsit, ez itt is van a zsebemben, ami így néz ki, egy ilyen jó kis sárga vasúti kocsi. Balázs nagyon szeret vonatozni. Nagyon szeret vonatozni, és mindene az, hogy a kis favonatokkal ott a síneken szereti azokat tologatni, és ezt nagyon nagy becsben tartja, ezt a kocsit, mert azt mondja, hogy ez a személykocsi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Igen ám, de akkor, amikor mentünk, akkor Marci nagyon szerette volna magának, ugye ő a kisebbik fiunk, hogyha ez a kocsi az ő kezében van. De ő még kicsi, és benne volt a babakocsiban, hát odaadtuk neki, hogy fogja csak ezt a kocsit, de akkor már keresztül is futott rajtam, hogy mi lesz akkor, hogyha ő ezt elveszíti. Mert egyszer csak valami miatt úgy elbambul, kiesik a kezéből, és egyszerűen az a kocsi el fog veszni. De mindegy, odaadtuk neki, tehát ez csak úgy keresztül futott rajtam, és ez a kis kocsi, ez ott volt a kezében. És egyszer csak, amikor én időről időre oda néztem, hogy ez a kis kocsi megvan-e, egyszer csak azt vettem észre, hogy hoppá, ez már nincs ott. Megnéztük a babakocsiban, megnéztük mindenhol ott a környéken, nem volt sehol. Egy pillanatra megjöttünk, mert ugye arra gondoltunk, hogy hát most Balázsunk nagyon szomorú lesz, mert azért nagy becsben van tartva ez a kis kocsi, hát akkor most mit lehet csinálni? Szorított bennünket az idő, de én emlékeztem arra a pontra, ahol még legutoljára megvolt ez a kocsi, mert időről időre megnéztem. Hát mondtam Eszternek is, meg a többieknek, hogy hát menjünk vissza oda, nézzük meg, és akkor vizslassuk az utat, hogy hát ha megtaláljuk ezt a kocsit. Igen ám, de itt jön be az, hogy ősz volt. És ugye sárga, zöld, piros, barna, és így tovább mindenféle színű falevelek voltak ott az úton, de különösen sok-sok sárga falevél. Hogy lehet megtalálni egy sárga vasúti kocsit rengeteg sárga falevél között? Hát ez egy komoly fejtörés volt nekünk, de nem volt mit tenni. Mondom, hogy az a pont, az egy biztos dolog, ott még megvolt a vasúti kocsi, de utána már ugye nem tudjuk, hogy hol veszett el. Visszamentünk addig a pontig, és próbáltunk nagyon figyelmesek lenni, hogy vajon megtaláljuk ezt a kis kocsit. Vizslattuk a földet, kerestük mindenfelé, de nem volt. Meg is ijedtem egy pillanatra, hogy hát most akkor mi lesz? Hát hogy ez nincs meg? Hát ugye az volt, hogy meg kéne, hogy legyen. De elértünk addig a pontig, és hát ez nem volt meg. És akkor eszünkbe jutott, hogy hát igazából ez egy apró kis dolog, de ezért lehetne imádkozni is. Hogy mondjuk milyen jó lenne, hogyha ezt megtalálnánk. És van egy ige, ami pont erről szól, és ezen gondolkodtam el Máté evangélium a 7. fejezetében, amikor azt mondja Jézus, hogy kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Mert aki kér, az mind kap, és aki keres, az talál. Ugye ez egy nagyon egyszerű ige, és Jézus nem mondja azt, hogy kérjetek nagy dolgokat, hanem ez egyszerűen csak arról szól, hogy kérjetek. De akkor kicsi dolgokat is lehet kérni. És akkor ez eszünkbe jutott, hogy mi lenne, hogyha imádkoznánk. Imádkoztunk magunkban azért, hogy ezt a kis vasúti kocsit megtaláljuk. Ugye az út 50%-án a felén már túl voltunk, és nem volt meg. De hátra volt még a visszafele vezető út, és reménykedtünk abban, hogy hát ez a kis kocsi meg lesz. Elmondtuk ezt az imát, elindultunk visszafelé, és közben szorított bennünket az idő, mert valahova oda kellett térnünk, de mégis igyekeztünk azért viszonylag lassan menni. És egyszer csak sok-sok sárga fa levél között ezt a kis vasúti kocsit megpillantottuk, és nagyon megörültünk neki. És ezt az igét én akkor tanultam meg igazán, úgy mélységében is megérteni, hogy mit is jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy kérjetek is, és adatik néktek, keressetek és találtok. Mert tehát nem mondta azt, hogy csak nagy dolgokat lehet kérni, nagy dolgokat is lehet kérni, na de kicsi dolgokat is. Én erre bátorítalak benneteket, hogyha ilyen dolog történik veletek, hogy valami miatt úgy érzitek, hogy de jó lenne ezért imádkozni, akkor imádkozzatok érte. És az Isten az imádságot meghallgatja, és könnyen lehet, hogy meg is adja az ima kéréseteket. Még akkor is, hogyha kicsi dologról van szó, még akkor is, hogyha ilyen kicsi kis vasúti kocsiról van szó. Köszönöm, hogy itt voltatok, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mostani alkalommal pedig arról szeretnék beszélni, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, hogy mit is ad nekünk az ige. Miért is becsülhetjük mi nagy kincsként az igét, mit is jelent az ige világossága, és egyáltalán mit kezdhetünk ezzel az életünkben. Óriási témáról van szó egyébként, csak jelezném, tehát rengeteg igét lehetne ezzel kapcsolatban fölvonultatni, hogy maga a Biblia mit mond önmagáról, és egyáltalán milyen képet állít elénk. Én 4-5 olyan igén keresztül szeretném ezt a témát megvilágítani, ami azt gondolom, hogy segítségül lehet sokunknak. Nagy jelentőségű kérdésről van szó, mert bár egyszerűnek látszik, olyan értelemben, hogy hát az ember, hogyha a kezében tartja a Bibliát, akkor ugye azt lehet értelmezni, lehet azzal foglalkozni. Van, aki már évek óta ezt teszi, sőt, évtizedek óta foglalkozik a Bibliával, de mégis emlékezzünk csak Jelenések könyve 3. fejezetének 18. versére, amit ugye sokan ismerünk, azt az igeverset. A laodiceai üzenetben azt mondja Isten a népének, hogy kend meg a te szemedet szemgyógyító írral, hogy láss. Ez egy döbbenetes ige, mert ezáltal azt mondja ki az Isten, hogy az Isten népe magának, tehát az ő népe a vég idején, az bizony nem lát. Noha azt hiszi magáról, hogy lát, egyértelműnek tűnik számára, hogy valóban a Bibliát tartja a kezében, azt magyarázza, azzal foglalkozik, de mégis valami alapvető baj van. Tehát ezért nagyon fontos kérdés ez, vajon mit ad nekünk az ige, és hogyan tudja tisztítani, tisztogatni a látásunkat. Jelenések 3.18, tehát mindig mottóként ott kell, hogy legyen, és mindig újra kell, hogy gondoljuk ezt a kérdést. Tehát nagyon lényeges kérdésről van szó. Legelőször is azt szeretném megnézni, hogy maga Jézus mit mond arról, hogy nekünk milyen közösségben kell lennünk az igével, magával az igazsággal. Lényeges kérdésről van szó, mert ugye nem akármilyen kijelentések ezek, tehát nem olyan kijelentések, amelyek csak a felszínt érintenék, hanem igyekeznek itt a mélyére ásni ennek a kérdésnek. János evangélium a 10. fejezetének 27. verséből idézném az első igénket, tehát János evangélium a 10. fejezetének 27. versét. Ugye ez egy híres példabeszéd, így szoktuk ezt mondani, a jó pásztorról szóló példabeszéd, és itt mond el Jézus néhány nagyon fontos kijelentést, tehát az egész 10. fejezetet érdemes megnézni, de én most csak a 27. versre irányítanám rá a figyelmet. Ezt olvassuk itt. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Eddig olvasom. Azt mondja tehát Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és követnek engem. Mi ennek a tartalma, ennek az igének? Mi van e mögött, hogyha egy picit a mélyebbre ásunk? Ugye legelőször is egy természeti képet használ az ige, használ Jézus. Teljesen természetes a juhok számára, hogyha ő előttük van a pásztor, már pedig keleten, ugye ez így szokás, hogy a pásztor a juhok előtt megy. Teljesen természetes a juhok számára, hogyha látják a pásztort és hallják az ő hangját, akkor mennek utána. És amire szeretnék rámutatni ezzel az igével összefüggésben az az, hogy a juhokban nincsen bizonytalankodás. Tehát nem gondolkodnak azon, és nem kezdenek el morfondírozni, hogyha hallják ezt a hangot, hogy most akkor ez az a hang, vagy nem az a hang. Most akkor hogyan tudom ezt megkülönböztetni? Szó nincs erről. Teljesen egyértelmű nekik, ott van a pásztor, benne megbízhatnak, ez egy 100%-os bizalom, És hogyha a pásztor megszólal, akkor az irány az az, és abba az irányba kell menni. És semmiféle kérdés, semmiféle ellenvetés nem merül föl, mert teljesen természetes a juhok számára. Éppen ezért lehet természetes a mi számunkra is, tehát átvíve ezt a mi területünkre, a mi életünkre, lehet természetes a mi számunkra is, hogyha az Isten valamit mond, Jézus Krisztus valamit kijelent, akkor bizonytalankodás nélkül mi követhetjük. Csak ugye sokszor fölmerülhet az emberben, na jó, de hát mégiscsak hogyan tudom én ezt megkülönböztetni? Mert annyiféle hangot, annyiféle dolgot hallok az én életemben, az egyik vélemény ezt mondja, a másik vélemény azt mondja, akár még az egyházon belül is, de egyházon kívül is, nekem is lehetnek gondolatai, másoknak is lehetnek gondolatai, és így tovább. És az ember hajlamos egyfajta bizonytalankodás területére elmenni, és szinte nem tudunk mit kezdeni ezzel a kérdéssel, hogy tényleg most akkor melyik a jó pásztor hangja? Nagyon fontos ez az ige, mert azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, tegyük gyorsan hozzá, ők is ismernek engem. Teljesen egyértelmű az ő számukra, hogy bár sok hang van körülöttünk, mint ahogy adott esetben a juhok körül is sok hang lehet. Sok hang lehet a mi életünkben is, de mégis kristálytisztán hallható az a hang, ami Jézus Krisztus hangja, a jó pásztor hangja, de ennek természetesen van egy feltétele, hogyha nekünk az igével, az igazsággal, vagy ezzel a hanggal, ezzel közösségünk van. Nagyon fontos tehát ez, hogy mi a Bibliát ne pusztán betűnek tekintsük, ne pusztán könyvnek tekintsük. Óriási dolog az, hogy az igét a kezünkben tarthatjuk, óriási dolog, hogy az Isten ezt a kezünkbe helyezte, de az ige nem véletlenül használja ezt a kifejezést, ugye a zsidókhoz írt levélre utalok ezzel a 4. fejezet 12. versére, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Élő. Tehát ez egy élő beszéd. Ez azt jelenti, hogy a napomon azt tud vezetni, hogy amikor élem a mindennapjaimat, vannak bizonyos élethelyzetek, én meg tudom hallani a jó pásztor hangját, mert onnan belülről tud tanácsolni, akár a lelkiismeretemen keresztül, vagy esetleg máson keresztül, de tehát még egyszer, nincs bizonytalankodás. Nincs olyan jellegű bizonytalanság, hogy most akkor ez a jó pásztor hangja, vagy nem ez a jó pásztor hangja, vagy hogy van ez? Nyilvánvaló, hogy ez egy tanulási folyamat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra ez megy és működik. Tanulás, tehát legyünk türelmesek önmagunkhoz, legyünk türelmesek az Istenhez, oly módon, hogy ő képes erre bennünket elvezetni. De még egyszer, tehát bizonytalankodás nélkül. És minél inkább közösséget ápolunk az igével, én azt gondolom, hogy annál inkább élő és ható lesz. Annál inkább az Isten képes vezetni bennünket, Jézus képes vezetni bennünket. A kulcs tehát a közösségben rejlik. Van-e közösségem az igével? De, és itt jönne majd a második ige, amit felolvasnék, hogy mi ez a bizonyos közösség, milyen mélységű ez a közösség. János evangélium a 18. fejezetéhez érdemes átlapozni. János evangélium a 18. fejezetéből a 36.-37. verset olvasom. Tehát János evangélium a 18. fejezete, és itt a 36.-37. vers. Megint egy picit a szövegkörnyezetről, ugye ez nem más, mint Jézus és Pilátusnak a beszélgetése. Jézus kihallgatásának a történeténél vagyunk, és ugye különleges eset ez, mert Pilátusra igazán sok időt szánt, már amennyit abban a helyzetben megtehetett. Foglalkozott vele, kifejezetten szerette volna, hogyha Pilátusnak a lelkiismerete mozdul, és megtér, és végül nem hozza meg azt a döntést, amit aztán végül meghozott. Tehát lényeg az, hogy Jézus sok időt szán rá. A következő beszélgetést olvashatjuk itt, tehát a 36.-37. verset olvasom, de csak majd a 37. vers legvégére szeretném ráirányítani igazán a figyelmet. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mondta azért néki Pilátus. Király vagy-e hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért jöttem, azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Itt van tehát ez a drámai párbeszéd Jézus és Pilátus között, érezzük, azt gondolom, ezt az igazi érdeklődést, ami Pilátusban megfogalmazódik, Pilátusban tetten érhető, és amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy de akkor te most tényleg király vagy, vagy hogy értsük a te királyságodat, akkor Jézus azt mondja, hogy ezt te mondod, te állítod, nem cáfolja, hogy ez valóban így van, de azt mondja, hogy a küldetésem lényege, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, és most figyeljünk, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mit jelent ez, hogy az igazságból való valaki? Mert ugye figyeljünk jól, itt nem pusztán arról beszél az ige, és nem pusztán arról beszél Jézus, hogy mindaz, aki ismeri az igazságot. Mindaz, akinek az igazság a szívét, a lelkét megérintette. Ezek is hatalmas dolgok, nem? Tehát óriási dolog, hogyha valakit az igazság meg tud érinteni, az Isten beszéde, az Isten szava meg tudja indítani a lelkét. Hát hány ember lelkét nem tudja megindítani? Nagyon sok olyan példát tudnánk mondani az életünkből, akik körülöttünk vannak, vagy tegyük hozzá, mi magunk is ilyen helyzetben voltunk és lehettünk akár éveken, évtizedeken át, hogy az Isten ilyen módon nem tudott közelíteni hozzánk, hogy az ő beszédével, az ő igazságával. Micsoda hatalmas dolog, hogyha az igazság valakit meg tud érinteni, meg tud szólítani. Hatalmas dolog, de azt mondhatjuk, hogy ez nem elég. Mert Jézus nem arról beszél, hogy mindaz, akit az igazság megérint. Mindaz, akit az igazság valamilyen szinten is érint. Tehát lehet, hogy az igazság az szimpatikus neki. Lehet, hogy még a vágy is megfogalmazódik benne, hogy de jó lenne ezt követni. És Jézus nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy időnként hat rá az igazság. Időnként ér el sikereket, ér el előrehaladást az életében, lelki értelemben természetesen. Hanem azt mondja, hogy mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Döbbenetes kifejezés ez, mert ugye ez arra utal, hogy az egész lénye érintkezik az embernek az igazsággal. Tehát a lényét gyakorlatilag áthatja az ige. Tehát nekünk ilyen közösségre van szükségünk, mert figyeljünk csak fel ennek a mondatnak a második felére. Azt mondja, mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Tegyük hozzá, és azt gondolom, hogy helytálló ez a hozzátétel a János 10.27, tehát a jó pásztorról szóló példabeszédből idézett ige fényében, hogy mindaz, aki az igazságból való, csak az tud hallgatni Jézus szavára. Teljesen egyértelmű, mert ugye, hogyha ez a közösség megvan, akkor a bizonytalankodás eltűnik. Akkor teljesen egyértelmű az ő számára, hogy igen, ez az a hang, az igazsággal nekem közösségem van, ebbe az irányba kell menni. Akiben ez a közösség nincs benne, akinek a lényét nem járja át egész lényében, 100%-ig az igazság, az bizony nem tudja meghallani olyan szinten Jézus szavát. Vagy, B-verzió, meghallja, de annak a többi hangnak is szinte engedelmeskedne, mert nem tudja megkülönböztetni, hogy ebben is van igazság, a másikban is van igazság, a harmadikban is, amit az mond, hát most akkor hogy tudok én dönteni? Mindaz, aki az igazságból való, mindaz, aki az Isten beszédéből való, akit az Isten beszéde ilyen módon érintett, na azt tud hallgatni az én szómra, ahogy itt Jézus megfogalmazza. Nagyon egyszerű tehát Jézusnak ez a kijelentése, de éppen ezzel mutat rá arra, hogy a végidején, és hadd beszéljek erről is egy kicsit, a végidején az Isten szavát ki fogja meghallani. Ez döntő kérdés. Mert ugye nem akármilyen kérdések és nem akármilyen döntések előtt állunk. Krisztus második eljövetele valóban közel van. De ebben a helyzetben, ebben a döntéshelyzetben nekünk égető szükségünk van arra, hogy tényleg az Isten beszédével nekünk ilyen kapcsolatunk legyen. Tehát ne csupán érintsen bennünket, ne csupán szimpatikus legyen nekünk, időnként hasonl ránk. Ezek mind hatalmas dolgok egyébként, még egyszer mondom, nem lehet ezeket lebecsülni. De nekünk ide kell eljutni, és Jézus ide akar bennünket eljuttatni, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgasson az ő szavára. De menjünk tovább. Hogyan fejezi ki ezt az Ószövetség? Mert ugye azt mondjuk, hogy igen, Jézus iránymutatása egyértelmű, Jézus szavai egyértelműek. De hogyha az Ószövetségre visszagondolunk, vajon találunk-e ilyen embert, aki ilyen közösséget ápolt az Isten beszédével, ilyen közösséget ápolt magával az Úrral? Itt szeretném felolvasni harmadik főigeként Jób könyvéből a 29. fejezet 14. versétől a 16. versig terjedő szakaszt. Tehát Jób könyve 29. fejezetéből a 14. verstől a 16. versig terjedő szakaszt. Ezt írja itt Jób könyve, ezt mondja tehát Jób önmagáról. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Nézzük ezt a 14. verset. Azt gondolom, hogy sok mindennek ez az alapja. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Kedves gyülekezet, ezek olyan szavak, amiket tulajdonképpen nem is tudunk szinte fölmérni, fölfogni. Mit jelent ez? Hát azt mondja, hogy az igazságot magamra öltöttem. Tehát teljesen szinte az egész lényét, tehát egy ilyen képet használ, mint hogy a ruha beborítja az ember szinte egész testét, azt mondja, hogy az igazság ennyire jellemzett engem. Döbbenetes közösség. Tehát azt, amit Jézus elmond, hogy mindaz, aki az igazságból való, azt láthatjuk, hogy Jézus előtt körülbelül 2000 évvel Jób, ez az ószövetségi hívő, ez így élte meg. Az igazságot magamra öltöttem, de itt jön a még nagyobb magasság, amit már szinte tényleg nem tudunk fölfogni, hogy az is magára öltött engem. Tehát én és az igazság, azok egy voltunk, nem lehetett szétválasztani. Tehát mindaz, amit én mondtam, az az igazságról 100%-ig való tanúbizonyság volt. Én tisztán, jó lelkülettel meg tudok állni az Isten előtt. Hát nem véletlen egyébként, hogy akkor, amikor az Ószövetségre visszatekint Ezékiel próféta, akkor három nevet emel ki, illetve Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk ezt, három nevet emel ki az Ószövetségből, Noét, Dánielt és Jobot. Tehát azt mondja, hogy ha ki kell emelni, hogy kik voltak olyanok, akik igazán beteljesítették az Isten törvényét, ők hárman, Noé, Dániel és Jób. És Jób esetében láthatjuk azt, hogy mi is volt ez a magasság. Azt mondja, az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem, elválaszthatatlan volt a kettő egymásról. Az én életem az erről tett bizonyságot. És azt mondja, palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Hogyha én megszólaltam, hogyha én ítéltem, akkor ez olyan volt, mintha maga az Isten mondaná. És nyilvánvaló módon Jobbnak ebben igaza is volt. Az Isten ezt nem is cáfolja. Tehát döbbenetes magasság ez, és azt lehet mondani, hogy tényleg egy olyan mérce az ember számára, ami, nagyon fontos, nem elérhetetlen. Tehát ne pusztán úgy tekintsünk Jobbra, mint aki egy egészen különleges, megugorhatatlan mércét állít az ember elé, nem. A lényeg, tehát ahogyan az első igénél megnéztük, a lényeg a közösségen múlik. Milyen szintű közösségben vagyok én az igazsággal? Mennyire járja át az egész lényemet, minden gyakorlatomat, minden cselekedetemet? Mert ha egyre inkább engedem, akkor egyre inkább tisztul az én életem, és egyre inkább tisztul a gyakorlati életem is, de pont ezt mondja Jób a 15. és 16. versben. Olvassuk csak tovább. Ezt írja, a vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Nagyon érdemes ezt a két verset megjegyezni, de a harmadik, tehát a 14. verssel együtt. Mert mi volt tehát Jób életének az alapja? Mi volt a gyakorlati életének, a gyakorlati élet tisztaságának az alapja? Hogy ő tényleg olyan életet tudott élni, hogy az másokon segítő élet volt? Ennek az alapja ez a bizonyos 14. vers. Olyan közösség az igazsággal, amit ugye az előbb mondtunk, magamra öltöttem, és az is magára öltött engem, és ebből következik az, hogy a vaknak én szeme tudtam lenni, a sántának lába, a szűkölködőknek atyjuk tudtam lenni, és az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Igazi tisztaság, amire azt gondolom, hogy sok tekintetben vágyunk, de jó lenne, hogyha mi életünk is ilyen lenne. Hogyha mi is ezt tudnánk elmondani, akár az Isten előtt is, hiszen Jób is az Isten előtt állt, de mások számára is egyértelmű lenne, hogyha a mi életünk tényleg erről tenne tanúbizonyságot. Nem elérhetetlen magasság, de még egyszer ne felejtsük az alapot. Az igazsággal való igazi közösség, És aztán ebből következik az, hogy az ember úgy tud a többiekhez fordulni, úgy tud az embertársaihoz, fele barátaihoz fordulni, hogy a lényüket, a szívüket meg tudja érinteni, mert nagyon egyszerűen szólva segít rajtuk. De kedves gyülekezet, érdemes föltenni azt a kérdést is, hogy mi az igazság? Ez egy nagyon egyszerű kérdés, és ugye a mi az igazság kérdését Pilátus is fölteszi, nem olvassuk tovább ezt a beszélgetést, de természetesen ezt meg lehet tenni, én most már nem szeretnék erre kitérni. Pilátus is fölteszi a kérdést, hogy de hát micsoda az igazság? Hát Jézus olyan szépen beszél róla, meg olyan jó dolgokat mond róla, de ez mi? És aztán kimegy, meg se várja a választ, kimegy a hőzöngő, őrjöngő nép elé, és aztán elkezd velük beszélni. Szomorú eset ez, de azt gondolom, hogy mi a Bibliából erre a választ megtalálhatjuk. Van erre egyrészt egy nagyon egyszerű válasz. A János 17:17. Csak szóban utalok erre, nem is muszáj kikeresnünk. János evangélium a 17. fejezetének 17. verse azt mondja, hogy a te igéd igazság. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ugye a főpap imádságban hangzik ez el, és Jézus így imádkozik azokért, akik az ő követői. És itt mondja el ezt a szinte axiomaszerű mondatot, tehát nagyon egyértelmű mondatot, a te igéd igazság. Igen, de azt gondolom, hogy van ennél egy még mélyebbre ható ige, ami még egy plusz dolgot hozzátesz ehhez, és nagyon szépen kiegészíti. Ez pedig nem más, mint a 119. Zsoltárnak a 160. verse. Nézzük meg ezt. Tehát 119. Zsoltár, 160. verse. Egyetlen szót tesz csak hozzá, de azt gondolom, hogy ennek a szónak is nagyon nagy jelentősége van, mint ahogy egyébként minden szónak az igében. Tehát a 119. Zsoltár 160. verse a következőképpen szól. A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké való. Mondja tehát ez a 119. Zsoltár, amiről ugye csak egy gondolat erejéig érdemes megemlékezni, a Biblia leghosszabb fejezetéről van szó, egy olyan fejezetről, ami egyben egy formai különlegességet is tartalmaz. A héber ABC-ben 22 betű, 22 mással hangzó van, mindegyik betűhöz 8 verset rendel a Zsoltáros, így épül tehát föl 22x8, 176 igevers segítségével. Nyilván a magyar fordításban ez nem jöhet ki, de a héber eredetiben ez megfigyelhető, tehát szépen végigmegy a héber ABC-n, és 8 versenként jönnek egymás után a ciklusok. És ugye a középponti gondolata ennek a 119. Zsoltárnak pontosan maga az igazság, maga az Isten beszéde. Na nézzük ezt az igeverset. Azt mondja, a te igédnek summája igazság. Miben több ez, mint ha azt mondjuk, hogy a te igéd igazság? Mert önmagában ez is egy hatalmas kijelentés, hogy az Isten beszéde, az Isten igéje igazság. Azt mondja, a te igéd summája, a te igéd összegzése igazság. Azt a következtetést vonhatjuk le ebből a kifejezésből, hogy a te igéd summája igazság, hogy nekünk nem csak részleteket kell ismernünk az igéből. Ez önmagában hasznos és fontos dolog, hogyha valaki részleteket ismer. Ismerünk olyan igeverseket, ige szakaszokat, amelyek segíthetnek nekünk, segíthetnek másoknak, lehet bizonyos látásunk bizonyos kérdésekről, de, és itt jön a lényeg, de hogyha ez nem áll össze egészé a gondolkodásunkban, hogyha nem alkot egy rendszert, akkor azt gondolom, hogy az igét nem kellő mélységig ismerjük. Ez nagyon fontos. Mert bárki megláthatja az igazságnak egy-egy szeletét, egy-egy részletét. Fölnyitjuk a Bibliát bárhol, valamilyen szintű közösségbe ugye kerülünk az igével. De nagyon fontos, hogy az igében azt a rendszert kell meglátnunk, azokat az összefüggéseket kell meglátnunk, ami egyébként benne van a Bibliában, de nyilvánvaló módon ugye kihez jut el ez a rendszer, hát ahhoz, aki az igét szorgalmasan kutatja. Tehát, hogyha a mozaikokat össze tudom illeszteni, hogyha tényleg az összefüggések összeállnak egy egészé, és gyorsan hozzáteszem itt is, természetesen tanulásról van szó, ez is egy folyamat. Tehát ne várjuk azt, hogy már azonnal, már a második napon, vagy már a második hónapban, miután elkezdtem foglalkozni az igével, ez a rendszer, ez megvilágosodik előttem. Nem. Tanulni kell ezt, türelmesnek kell lenni önmagunkhoz is, és a rendszer egy idő után ki fog formálódni. De tehát nagyon fontos, hogy ez a bizonyos rendszer a gondolkodásunkban ez meglegyen, hiszen az igében is megvan. Csak látszólag ez ugye egy szerteágazó könyv, 66 bibliai könyv, ezernyi kijelentéssel az élet gyakorlatilag minden területéről. Hogy tud ez összeállni? Összetud. Hadd nyugtassak meg mindenkit, összetud. Ehhez tehát még egyszer türelem kell, de ez valóban működőképes lehet. Vagyis, ha olvasok valamit, ha mondjuk olvasok bárkitől egy ige magyarázatot, mindig nagyon fontos, hogy ebbe a rendszerbe tudjam beilleszteni a rendszer egészébe. Hadd mondjak erre egy egész gyakorlatias példát. Alapvető kérdés volt az utóbbi időben a közösségünkben, hogy mit is kezdhetünk az állam és egyház szétválasztása kérdésével, ezen belül is azzal, hogy az egyháznak el lehet-e fogadni a adományt, vagy pedig nem. Ugye ez egy olyan kérdés, amiről azt gondolom, hogy mindenkinek meg lehet a maga véleménye, és hogyha elkezdjük az igét kutatni, akkor valóban az ige tud bennünket orientálni, tehát irányítani a kérdésre adott helyes válaszra. És hogyha megnézzük ezt az ige összefüggésében, hogyha megnézzük mondjuk Jézus és az apostolok példáját, hogy ők mondjuk hogyan viszonyultak az államhoz, az államhatalomhoz, és mondjuk megnézzük az állami támogatás kérdését, tehát mondjuk kértek-e, illetve fogadtak-e el az ő tevékenységükre nézve állami támogatást, akkor ugye egyértelmű a válasz, hogy nem. És hogyha hozzáteszi az ember, ugye a rendszert igyekszünk fölépíteni hozzá, hogyha hozzáteszi az ember ehhez mondjuk az 1 Korintus 9.14-et, tehát Korintusi első levél 9. fejezet 14. versét, akkor ugye azt olvashatjuk, hogy mindazok, akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy akik lelkészek, akik erre tették föl az életüket, azokat azok tartsák el, akik ezt fontosnak tartják, és ne az államra számítsanak mondjuk a fizetésük esetében, hogy az majd meg fogja adni. Tehát mindaz új szövetség példája azt gondolom, hogy egyértelmű ebben a tekintetben. Igen ám. De hogyha az ember találkozik mondjuk egy konkrét helyzettel, és egy konkrét másfajta magyarázattal, akkor elkezd gondolkodni. Mi volt ez a konkrét helyzet, illetve konkrét másfajta magyarázat? Erre a kiadványra utalok, ez George Knight-nak az a című könyve, hogy El ne feledjük. Remélem, hogy többen találkoztunk már ezzel, mindenkinek tudom egyébként ajánlani. Ez áhítatos formában, tehát naponként egy-egy ige és egy rövid történet formájában az advent történelmet földolgozza. Tehát gyakorlatilag a kezdetektől a 20. század második feléig vagy közepéig végigmegy. Tehát rendkívül tanulságos és érdekes olvasmány. És hogyha ebből az ember föllapozza mondjuk a november 10-i és november 11-i szakaszt, akkor egy érdekes dologra fog bukkanni, mégpedig arra, és itt nem a szerző a fontos, nem George Knight, hanem maga Ellen White, hogy egy olyan esetet ír le itt a szerző, ahol Ellen White látszólag egy ezzel ellentétes dolgot tanácsolt, ugye azoknak, akiknek ez kérdés volt akkoriban, miről is volt szó. Az 1890-es években az advent történelemben egy különleges kihívás elé került az adventista egyház, mégpedig az elé, hogy Afrikában, amikor terjesztették az evangéliumot, akkor Afrikában ugye egyrészt komoly sikereket értek el, másrészt viszont Rodéziában, amit ma egyébként Zimbabvénak hívnak, az ottani uralkodó egy nagyon komoly mennyiségű, egy nagyon komoly hatalmas területű föld adományt akart adni nekik, az adventista egyháznak, ezzel is segítve az ő missziójukat. Az egyház ennek következtében, miután megvizsgálta állam és egyház szétválasztásának a kérdését, illetve az állami adomány elfogadásának a kérdését, az egyház teljesen egyértelműen úgy foglalt állást, hogy ezt az adományt nem fogadhatja el. Még generálkonferenciai határozat is szólt erről, és ezt az adományt köszönettel, de az adventisták visszautasították. Tehát az 1890-es években, akkor, amikor ez az eset történt, tehát Zimbabvéban. Ezután került ez az ügy Ellen Goodwight elé, aki abban az időben Ausztráliában tartózkodott, ugye 1891-től 1900-ig, és egyfajta intést intézett minden adventistához és a generálkonferenciához is, hogy ne így tegyenek. Mert gondoljanak csak bele abba, hogyha az Ószövetségből mondjuk megnézzük Esdrás könyvét, megnézzük Nehémiás könyvét, akkor ott azt látjuk, hogy az uralkodó, az akkori uralkodó, az akkori perzsa uralkodó egy nagyon komoly összegű adományt adott az egyház számára, azért, hogy a Jeruzsálemi templom és maga Jeruzsálem városa újjáépülhessen, és hogy egyáltalán a zsidók újra el tudják kezdeni az istentiszteleti rendjüket, és lényeg az, hogy ezzel segítette őket. Ellen White Nehémiás példájára hivatkozik, hogy azt mondja, gondoljatok csak bele, akkor, amikor ti nagyon elfszerűek akartok lenni, gondoljatok csak ebbe bele, hogy ott van ez az eset, el lehet fogadni ilyen esetben adományt, amikor az Isten valakinek a lelkét fölindítja, és ennek következtében ő szeretne adni. Na most ezzel mit kezdjen az ember? Ott van tehát az új szövetségből egyértelműnek tűnő elv, Jézus, apostolok, Pál apostol 1 Korintus 9.14, már pedig ugye nem kértek és nem fogadtak el, és ott van Nehémiás esete. Hogyan lehet ezt összhangba hozni? Hogyan lehet ezt ennek az igének a fényébe állítani, hogy a te igét summája igazság? Mert ugye teljesen egyértelmű, hogy egyfajta iránymutatást akar adni az Isten, de az is nyilvánvaló, hogy gondolkodtatja az embert, hogy vizsgálja meg az adott helyzeteket. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű mind az igéből, mind Ellen White írásaiból, ez egy kivételes eset volt. Tehát valóban el lehetett fogadni ezt az adományt. Ellen White, mint prófétai szolgálattal megbízott ember, nem véletlenül mondta ezt, hogy gondolkodjatok csak, tegyétek ezt emellé, hiszen ott vannak emberek, akik szeretnének adni, hát akkor miért ne adhatnának? De ettől az elv még nem sérül, mert, ne felejtsük el, kivételes esetről van szó, és ez a kivételes eset, ez nem írja fölül az általános szabályt, az általános hozzáállást, hogy tudniillik az egyház állami pénz, állami segítség nélkül működjön. Egyértelmű az igéből, de lehetnek kivételek, lehetnek kivételes esetek, és Ellen White is, amikor az ezekkel kapcsolatos bizonyságtételeit megírja, pontosan erre az esetre fókuszál, erre koncentrál, és mondja azt, és vonja le a következtetést, hogyha Nehémiás könyvét tanulmányozzuk, akkor ugye ez megengedhető itt, ebben az esetben. De nem csinál belőle általános szabályt. Nem mondja azt, hogy tehát ezt a szabályt fölülírjuk, és mi azt mondjuk, hogy igen, el lehet fogadni, sőt, az egyház csak kérjen, és így tovább, hanem azt mondja, hogy itt, ebben az esetben ez a helyes. Az egyház egyébként azt mondta, hogy ám legyen, hogyha a prófétai kinyilatkoztatás ez, és valóban logikusan és értelemszerűen megvizsgálták, akkor el lehet fogadni ezt a prófétai iránymutatást. Nagyon fontos kérdés tehát ez, mert bármit, tehát még egyszer mondom, bármit, hogyha találok, akkor a rendszer egészébe kell, hogy beleillesszem. Lehet, hogy az az adott ige magyarázat, az a dolog, amit én találtam, akár egy ige szakasz, akár egy ige magyarázat, tehát mások gondolatai, amiket olvasok, az csak egy valamire mutat rá, egy konkrét esetre mutat rá, de úgy tudom ezt az egészbe beilleszteni, hogyha van egy látásom, hogy igen, ott van előttem az a rendszer, és hogy lehet, hogy állhatnak össze úgy a fogaskerekek, hogy az tényleg működőképes legyen az a gépezet. Ez volt tehát ez a konkrét példa, amit szerettem volna elmondani ezzel összefüggésben. És kedves gyülekezet, egyetlen ige még gyakorlatilag zárásul, mert most már csak ezután majd egy idézetet szeretnék felolvasni, hogy mi az ige tanulmányozásának az igazi lényege. Mert természetesen ezek is fontos dolgok, amikről beszéltünk, de mi az a lényeg, amire azt tudjuk mondani, hogy ezt mi soha nem felejthetjük el, amikor kezünkbe vesszük az igét. Ez pedig nem más, mint Péter apostol második leveléből az első fejezetének a 19. verse, amit a következőképpen olvasok. Tehát Péter apostol második leveléből az első fejezet 19. verse a következőképpen hangzik. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Eddig idézem, nyilván egy nagyobb gondolatnak az elejét idéztem csak, tehát a 20.-21. versben ezt tovább folytatja, de nézzük most a 19. verset. Azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, és figyeljünk erre a képre, azt mondja, ez olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek, mint a sötét helyen világító lámpás. Jelenések 3.18-ra gondoljunk vissza, kend meg a te szemedet szemgyógyító írra, hogy láss, az igének, magának, a jóistennek ez a véleménye rólunk. Azt mondja, hogy alapvetően mi vakok vagyunk, És hogyha a 2 Péter 1.19-et nézünk, azt mondja, a szívünk az olyan, mint a sötét hely. Tehát önmagunkból semmiféle jó nem származik. De van egy segítségünk, ott van a sötét helyen világító szövétnek, a sötét helyen világító lámpás, és azt mondja, hogy addig legyen közösségetek ezzel a világossággal, amíg, tehát koncentráljunk csak erre a kis 3-betű szócskára, vagy 4-betű szócskára, hogy amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Rendkívül szép egyébként ez az ige, rendkívül szép, ahogy ezt szeretnék kifejezni, de azért még egy tanulság el van ebben rejtve. Mert ugye az ige második, utolsó része, az nem csupán azt mondja, hogy amíg nappal virrad a szívetekben, hanem használja a hajnalcsillag kifejezést is. A hajnalcsillag pedig egészen egyértelműen nem pusztán szóismétlés, hogy ez is egyfajta világosságot jelent, hanem teljes egyértelműséggel mondhatjuk, hogy ez egy jelkép. Mégpedig magának Krisztusnak a jelképe, Jelenések könyve 22. fejezetének 16. versére utalok ezzel, ahol Jézus maga azonosítja be, ő azonosítja be önmagát, azt mondja, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Tehát, hogyha a hajnalcsillag kifejezést meglátjuk az igében, akkor mindig jó, ha eszünkbe jut, hogy ez nem más, mint Krisztus. De mit jelent ez a gyakorlatban? Mert ugye önmagában ez szép, hogy ezt olvassuk, hogy figyeljünk tehát a világító lámpásra, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kel fel szívünkben. Magyarán, hogyha én foglalkozom egy ige szakasszal, akkor mindig ez legyen az elsődleges célom és az elsődleges feladatom, mindig ez legyen az elsődleges szempont, addig olvassam, amíg meg nem látom benne Krisztust. Amíg rá nem jövök, hogy ennek az igének, ennek a szakasznak, ennek a bibliai könyvnek milyen kapcsolata van Krisztussal. Ez egy nagyon fontos kérdés. Megmondom, hogy miért. Az egyik gyülekezetünkben például van olyas valaki, aki nagyon szeret elmélyülni az igében, nagyon szereti az ige gazdagságát szemlélni, nagyon szeret az Ószövetségnél időzni, például milyen volt a kivonulás útvonala, aztán a következő különböző nemzetségtáblázatok, hogy ezek hozhatók egy szintre, kronológiákat gyárt, és így tovább. Belemegy ezekbe a bizonyos adatokba, és ennek óhatatlanul is egy idő után, mert egyébként nagyon jó dolog a tanulmányozás, de egy idő után az lesz a következménye, hogy az ember szinte nem fogja látni a fától az erdőt. És hogy igazi biztos vezetőnk legyen, nekünk nem pusztán az ige szépsége miatt, vagy az ige érdekessége miatt kell foglalkoznunk a Szentírással, hanem azért, mert ott van benne Krisztus. Ott van benne, ami megváltunk. Tehát, hogyha én egy ige szakaszt veszek, akkor értelmezem én ezt helyesen, hogyha meglátom benne Krisztus, meglátom azt, hogy van ott a háttérben, hogyan munkálkodik, vagy éppen az előtérben, hogyan munkálkodik maga a megváltó, és hogyan tudom én ezt összefüggésbe hozni, összhangba hozni magával a megváltással. Mert az ige lényege ez. Az ige középponti személyisége Krisztus, és az ige lényege pedig nem más, mint a megváltás, mint a kereszt. Tehát ez a 2 Péter 1.19-nek csak egész röviden érzékeltetve ezt a fő üzenete. Azt mondja, igen, figyeljünk a prófétai beszédre, ez sötét helyen világító szövetnek, és addig foglalkozzunk ezzel, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel a mi szívünkben. És kedves gyülekezet, egyetlen idézet már csak a végére. A Proféták és Királyok című könyvből idézem ezt a szakaszt, ami rámutat arra, hogy miért is nagy jelentőségű az, hogy nekünk a Szentírással, az igével ilyen kapcsolatunk legyen. Proféták és Királyok 94. 95. oldalán a következőket olvashatjuk. Isten különös áldása kíséri a tettek embereinek fáradozását. Azokét, akik nem hagyják magukat letéríteni az egyenes útról, hanem mennyei hatalommal kérdik, ki az Úré, és nem állnak meg a puszta kérdezésnél, hanem követelik, hogy mindazok, akik egyek akarnak lenni Isten népével, lépjenek elő, és félreérthetetlenül tegyenek tanúságot a királyok királya és a mennyeknek ura iránti hűségükről. Ezek az emberek akaratukat és terveiket Isten törvénye alá rendelik. Saját életük sem drága nekik, mert szeretik Istent. Feladatuk az, hogy felfogják az ige fényét, és ragyogtassák a világnak tiszta, szakadatlan sugarakban. Hűség Istenhez, ez a jelszavuk. Eddig tehát ez az idézet, ugye maga az idézet, maga a szakasz, az a Kármel című fejezetből való, tehát az Illés történetre utal, és ugye ezért beszél arról, hogy ki kell állni adott esetben, és meg kell kérdezni azt, hogy igen, ki az Úré. És azt mondja, hogy ezek az emberek nem állnak meg a puszta kérdezésnél, hanem követelik, hogy mindazok, akik egyek akarnak lenni Isten népével, lépjenek elő, és félreérthetetlenül tegyenek tanúságot a királyok királya és a mennyek ura iránti hűségükről. És azt mondja, hogy ezeknek az embereknek a feladatuk az, hogy felfogják az ige fényét, ízlelgessük egy kicsit ezt a kifejezést, felfogják az elméjükben is az ige fényét, és azt mondja, hogy aztán ragyogtassák a világnak tiszta, szakadatlan sugarakban, mert a világnak erre van szüksége. Arra, hogy a tiszta igét bemutassuk, és ebből következőleg, de még egyszer mondom, tehát ebből következőleg azt az igazi, tiszta, gyakorlati életszentséget, amit Jézus Krisztusban ugyanúgy láthatunk. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ez az életünkben így legyen, kívánom, hogy az igét nagyra értékeljük, és hogy a közösségünk tehát ilyen szintű legyen vele, amiről itt hallhattunk az előbbiekben. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy az igét a kezünkben tarthatjuk. Köszönjük neked azt a kiváltságot, amit te adtál, hogy a Bibliát megismerhettük. Köszönjük azt, hogy napról napra fejlődhetünk az ige megértésében, és kérünk, hogy adj erre buzgalmat a mi szívünkben. Add Istenünk, hogy újult erővel, újult lelkesedéssel tanulmányozzuk napról napra a te beszédedet. Köszönjük annak tisztaságát, köszönjük annak fényét és világosságát. És köszönjük azokat az embereket, akiket láthatunk a Szentírásból, hogy voltak olyanok, akik ilyen közösséget ápoltak az igével, mint amit Jóbról is olvastunk. Köszönjük megváltunk szavait és példamutatását. Az, hogy ő valóban jó pásztor szeretne lenni a mi életünkben, nem csak a személyes életünkben, hanem az egész gyülekezet életében. Add Istenünk, hogy egyértelmű legyen mindenkor az ő iránymutatása. Add, hogy olyan közösségünk lehessen az igével, hogy valóban halljuk, érezzük, tapasztaljuk ezt a hangot a hétköznapjainkban. Köszönjük az igét, és köszönjük megváltónkat, hogy nagyon sok segítséget akarsz rajta keresztül adni mi nekünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy légy velünk, és valóban még egyszer kérünk, tégy bölcsé bennünket, üresítsd meg a mi szívünket az ige kapcsán, és töltsél be bennünket hatalmasan javakkal, sok-sok gazdagsággal, tégy bennünket látóvá, és nagyon köszönjük Istenünk, hogy te ezt meg akarod tenni. Jézus nevében adunk ezért hálát. Amen.